3 hete jöttem haza, és ez nem az első utam, úgyhogy másodjára voltam Kenyában, egy humanitárius túrán, ahol árvaházakat látogattunk, gyerekeket segítettünk, azon kívül egy picit beleláttunk a kultúrába. 2 hetet voltunk egy csapattal, 10 hölgy és egy idős bácsi, aki gyakorlatilag megálmodója volt ennek az ötletnek, és a csapatunknak a neve a Grace. Grace nevet viselte, és 2015 óta évente látogatják ezeket az árvaházakat, mindig más személyek, úgyhogy nekem volt alkalmam 2-szer elmenni, és igazából ez a második alkalom talán úgy fogalmaznák, hogy ez egy ilyen elmélyülés volt. Az elején úgy minden új volt, ugye 2018-ban, minden ilyen újszerűnek tűnt, izgalmas volt az egész történet, aztán most ugye volt egy elindulásom a tavaly, szeptemberben, sajnos koronavírusos lettem, így nem tudtam elmenni, de most adódott tavasszal egy második lehetőség, így akkor húsvét előtt kint voltam 2 hetet.
És mit jelent pontosan ez a munka, vagy ez a fajta szolgálatot Kenyában ilyenkor, vagy mire tudtok készülni innen?
A készülési folyamat szinte egy évvel azelőtt elkezdődik. Hát mindenkinek megvan a feladatkörek. Általában az alapján, hogy ki miben jó, vagy ki mit szeretne csinálni, és akkor az alapján összeállítunk egy programot. Sok gyerekhez megyünk, úgyhogy kell egy szervezettség, meg ugye a programok, és akkor van egy ilyen éves készülődés, ahol egyrészt énekeket tanulunk, amelyeket a gyerekeknek is megtanítunk, azon kívül készülünk a saját programjainkkal, vannak történetek, ilyen bibliai történetek, meg volt idén például elsősegélynyújtási, gyors talpaló, azon kívül ilyen emocionális intelligenciafejlesztési gyakorlatok. Amiért én feleltem, az a kézművesség volt, én ezt szeretem csinálni, meg 2018-ban is festettem, meg kézműveskedtünk a gyerekekkel, úgyhogy én ezt készítettem elő, és volt egy nagy bőröndöm tele mindenféle kézműves kellékkel.
Azt mondod, hogy 2 hetet vagytok ott, ugye voltatok az elmúlt időszakban is, és hogy ezt elmélyülésnek tudtad nevezni. Találkoztál azokkal a gyerekekkel, akikkel az első utadon? Vagy hogy lehet elmélyülni 2 hét alatt? Erre vagyok kíváncsi.
Igazából amikor visszajöttünk 2018-ban, nem szakadt meg a kapcsolat a gyerekekkel, hanem voltak ilyen videócsettes találkozásaink, szóval felhívtak a gyerekek az áruházból, és akkor mi is becsatlakoztunk, és akkor többször megtörtént az, hogy beszélgettünk, leveleket is váltottunk egymásra, úgyhogy nem szakadt meg a kapcsolat, és akkor most visszatértünk 4 évre rá, hát azok, akik gyerekek voltak, most már tinédzserek, viszont maga a koncepció, Grace-nek a koncepciója az úgy ott van bennük, és ők mindig a csapatot várják, és azt, amit azt a lelkületet, vagy amit a csapat hoz nekik, és igazából az olyan személyekkel volt inkább elmélyülés, akiket már ismertem, meg akikkel volt ez a folyamatos kapcsolattartás, úgyhogy jobban megismertem, most már tinédzserek voltak, ezért tudtunk picit mélyebben beszélgetni, az élettörténeteiket el tudták mondani, úgyhogy nagyon izgalmas volt ezt így látni.
És valószínűleg be is tudtátok vonni őket a munkába.
Igen, abszolút. Tehát voltak ilyen vezéregyéniségek, 1-2 minden árvaháznál, mert ugye több árvaháznál voltunk, és ők jöttek velünk, és vezették az énekeket, segítettek, fordítottak, ugye a kisebb gyerekek nem tudnak angolul, és akkor kellett fordítani nekik.
Szinti, te szociológus vagy, úgyhogy elkerülhetetlen, hogy ilyen szemmel is nézted a kenyai közösségeket. Mit láttál, milyen az ő életük?
Ilyen valóban azt nem tudtam itthon hagyni, hogy társadalomkutató vagyok, meg társadalomtudós, úgyhogy kérdezgettem folyton kultúráról, arról, hogy milyen kapcsolatok vannak az emberek, hogyan viszonyulnak egymáshoz. Hát nagyon más. Lényegében nagyon vannak nyilván hasonlóságok, de hogy egy csomó kulturális különbség van, amit igazából csak akkor tud megtapasztalni az ember, hogyha egy húzamosabb ideig ott van. Van egy barátnőm, aki szintén ennek a csapatnak a tagja, aki most egy évre költözött ki, egy ilyen internetközpontot vezet, és akkor ő is mesélt egy csomó kulturális, amikkel nyilván 2 hét alatt nem tudunk szembesülni, csak csak elmondások alapján, de hogy vannak nagyon érdekes történetek.
Mi a legszembetűnőbb mondjuk, ami megfogalmazható, vagy amire azt tudod mondani, hogy na ez nagyon jellemző, és ezt már két hét alatt is látja, tapasztalja az ember?
Az egyik dolog ez a közösségben való gondolkodás, meg ez a nyüzsgés, tehát ott nincs az, hogy nagyon individualista vagy, és egyedül vagy, mert nincs tered rá egyrészt. Másrészt meg az emberek mindent együtt csinálnak. Nagy piasztéren voltunk, ott mindenki együtt van, beszélgetnek, meg színes, tehát ez a színes, és talán a kultúra is ennyire színes, mint amennyire mondjuk színesen öltöznek az emberek.
És mesélj nekünk az emberekről, tehát milyen történeteket ismertél, meg kikkel találkoztál te Kenyában?
Két sztori jut eszembe. Az egyik az egy masszáj férfival, egy masszáj törzsből származó férfival találkoztunk. Ez egy nagyon izgalmas történet volt, mivel ők még gyakorolják a törzsi kultúrát, kint élnek a hegyekben, az erdőben, gyűjtögetnek, vadásznak, és így nagy élmény volt az, hogy így elmesélte, hogy hogyan élnek. Ő azért próbált úgymond urbanizálódni egy picit, de hordják még a törzsi viseletet, gyakorolják a különböző kulturális elemeket, illetve a másik történet, az találkoztam egy hölgyel, aki alapvetően a házassági szokásokról mesélt, ami számomra ilyen nagyon izgalmas volt, hogy gyakorlatilag hozomány fejében mehet férhez, és akkor megvan, hogy hány kecskét kell a férfi adjon a hölgyért cserébe, és hogyha nem tudja megadni azt, amit a család kér, akkor egy bizonyos időn belül a nő kell visszamenjen a saját családjához, hogy leszolgálja azt az időt, amennyit érnek azok a kecskék, vagy az adott hozomány. Úgyhogy volt ilyen történet is.
Nagyon izgalmas. Mégis egy kicsit úgy leragadtam az árva gyerekeknél, mert ugye te hozzájuk mentél, mert első körben is az árva gyerekek csaltak téged Afrikába, és azt hittem, hogy ez egy nagyon szép dolog, hogy európai önkéntesek vagy amerikai önkéntesek mennek el Afrikába, és szegődnek el egy-két hétre, akár egy hónapra. Egészen addig gondoltam ezt, ameddig egy afrikai árvaház működtető mesélte el, hogy ez tulajdonképpen a gyerekeknek nem is annyira jó, mert elkezdenek ragaszkodni, utána két hét múlva elmegy ez az ember, akihez elkezdett kötődni, majd jön egy másik, hogy látod te ezt? Tapasztaltad, hogy van ennek egy árnyoldala is?
Igen, mindahogy mindennek, hogy az éremnek két oldala van, és valahogy pont ezt fogalmaztam meg, mikor hazajöttem, hogy talán nem biztos, hogy bele kell nyúlni ennyire ezekbe a történetekbe. De tényleg az van, hogy ott vagy két hétig, az nem sok idő, elkezdenek a gyerekek kötődni. Ugye volt olyan árvaház, ahol 60 gyerek van, és egy pár neveli őket. Tehát, hogy nem nagyon van akár család minta, de hogy ilyen nagy család. És akkor így jön egy csapat felnőtt, és akkor elkezdik nagyon szeretgetni őket, és játszanak velük, törődnek velük, non-stop ott vannak, nyilván a figyelem jobban megoszlik, és akkor egy hét után elmennek, és akkor utána mi marad. Viszont volt egy pozitív példa, és voltunk egy magyarországi alapítvány által működtetett árvaháznál, ahol folyamatosan vannak önkéntesek, és elénekelték a tavaszi szélt például a gyerekek, úgyhogy izgalmas volt, de ott van egy ilyen hosszabb kapcsolódási történet. Tehát ilyen szempontból én is azt érzem, hogy lehet, hogy nem kell ezt így, vagy egy kicsit másképp egy kontinuitást így fenn kell valahogy tartani.
És ugye te szociológusként azt is látod, hogy ezek a törzsek, akik még az erdő védelmében élnek, és egy sajátos világuk van, hogy mennyire kell megbolygatni, vagy miért akarjuk mi mindenképpen adni a mi jónkat, ami nem biztos, hogy nekik kell, vagy szükséges. Olvastam valahol, hogy egy hasonló törzs gyerekeit szerették volna mindenképpen arra kényszeríteni, hogy iskolába járjanak, mert az fontos. Valóban?
Vannak bizonyos elemek, amelyek lehet, hogy akár változást igényelnek, tehát olyan társadalmi egyenlőtlenségek, amelyek nekik sem jók, viszont valóban azt gondolom, hogy annyira szép és annyira mélyen gyökerezik a kultúráik, hogy abban nem, nem feltétlenül szabad beleszólni az énekeik. Ami egy érdekes történet, a nyelvhasználat, ugye 48 nyelvet beszélnek körülbelül, törzsi nyelvet, viszont rá vannak arra kényszerülve, hogy angolt meg szuahélit tanuljanak, az a hivatalos nyelv, és akkor ez ilyen megdöbbentő volt számomra, hogy szinte senki nem az anyanyelvén beszél, hanem egy harmadik nyelven.
Közben pedig innen azt gondoljuk, hogy ott is nyilván vannak nagy álmok, és mindenki kutató, és orvos, és mérnök, és ügyvéd szeretne lenni, közben pedig lehet, hogy csak meg szeretne maradni, nem? Tehát erre nézve milyen tapasztalataitok vannak, illetve fel lehet-e karolni azokat a gyerekeket, akik tényleg tudományos pályára készülnek például, mert lehet, hogy egy-egy ilyen iskola által kapnak betekintést abba a világba is.
Készítettünk pár ilyen csere programszerű aktivitást. Az egyik az volt, hogy egy itteni iskola gyerekei írtak leveleket, és akkor az ottani gyerekek meg írtak válaszleveleket, illetve szintén videócsetten beszéltek sulikkal, és az álmok volt a fő, vagy a központi téma, és akkor a legtöbben úgy leírták, hogy orvosok, nagyon sokan orvosok szeretnének lenni azért, hogy segítsenek. Ugye az egészségügy nagyon rossz helyzetben van ott, és orvosok, meg volt egy kislány, aki színésznő szeretett volna lenni, és akkor az öcsémmel, a színi osztályával összekapcsoltam őket, és beszélgettek, és azon gondolkoztam, hogy ez olyan szép, meg hát, hogy bátorították egymást, de hogy mennyire valósulhatnak meg ezek az álmok. Nem lehetetlen, viszont nagyon-nagyon nehéz. Mindenképp, amit fontos tudni, hogy az oktatás az fizetős, tehát kezdve az elemi iskolától végig, úgyhogy ha nincs az adott személynek, családnak, árvaháznak rá kerete, akkor nem tud iskolába járni a gyerek, és nagyon sokszor azok tudják megvalósítani az álmaikat, akiket támogatja valaki. Úgyhogy vannak támogatók, akik a gyerekeket próbálják, meg mi is így ezt a részét is próbáljuk, hogy akkor a gyerekeknek ilyen módon is segíteni. És van pozitív példa, pont most, amikor ott voltunk, ballagott el az egyik srác, aki menedzsmentet és IT-t tanult, és abból az árvázból került ki, ahova szoktunk járni.
És mit tapasztaltatok, hagyják nektek, hogy nektek, hát a szervezeteknek, azoknak, akik segíteni szeretnének, hogy működjenek, esetleg iskolát működtessenek egy olyan helyen, ahol fizetni kell az oktatásért kőkeményen?
Igen, erre is van egy jó példa, nemrég tavaly épült egy internetközpont, hát ők IT Centernek hívják, de hát inkább ilyen számítógép alapismeretek központtól van 10 számítógép, és akkor tartanak képzéseket. Ezek a képzések ingyen elérhetőek, és abban segítik a fiatalokat, hogy kiaknázzák a digitalizáció lehetőségét, mert nagyon sokan például 18 éves korukig nem is láttak internetet, vagy számítógépet nem használtak, és akkor van ez a központ, és oda jöhet, van egy jelentkezési procedúra, de hogy jöhet bárki, és a gyerekek is tanulhatnak. Úgyhogy van egy ilyen oldala, és ez ilyen extrakurikuláris oktatás, úgyhogy ilyen szempontból, vagy így lehet kapcsolódni.
Emlékszem, egyszer jót nevettünk azon, hogy egy marosvásárhelyi ismerősöm kint volt Londonban, és azt kérdezte tőle egy angol férfi, miközben fotózta ott a különböző épületeket, hogy te ismered a fényképezőgépet? Ugye, mert azt gondolják, hogy ha Romániából jössz, akkor fényképezőgép az fény év távolságra van az emberektől, és közben azt hiszem, hogy mi is hajlamosak vagyunk ugye Afrikáról ezt gondolni. Lehet, hogy valósabb a kép, de mégis mondjuk egy iskolában milyen körülmények vannak, tehát amiért ugye megfizetik, hogy a gyerekek iskolába járhassanak, mit kapnak ők az oktatástól, milyen lehetőségek vannak?
Igazából ez iskola meg település függő. A nagyvárosban jobb a helyzet, fővárosban akár, vagy nagyobb városokban vannak privát iskolák, ahol szintén jobb a helyzet, de alapvetően az oktatásban azért az alapokat megkapják, nyelvet tanulnak, mateket tanulnak, úgy belenéztünk a füzeteikbe, könyveikbe, tehát azért szerintem megfelelő oktatást kapnak, csak igazából itt a kérdés az, hogy eljutnak-e odáig, vagy meddig jutnak, meddig tudnak eljutni, mert ahogy növekszik az évek, annál drágább az oktatás igazából. Meg egyenruhában járnak, tanulnak éneket, tanulnak társadalomtudományokat, tehát ilyen érzékenyítés is van, egy csomó mindent tanulnak a suliba, meg bent is lakhatnak, meg kapnak ebédet, úgyhogy ez ez így jó a gyerekeknek, csak az a kérdés, hogy eljutnak-e odáig.
Képzeld el, azt tapasztaltuk a nyárad mentén, hogy több évtizeddel ezelőtt egy holland alapítvány megtalálta a nyárad mentét is megtalált több falut, és elkezdtek segíteni azokon a településeken, rendelőt építettek, és rengeteg ruhaadománnyal érkeztek évente, amire szintén azt mondanánk, hogy wow, azért ez vagány, és nagyon sok mindene lett néhány falunak ezáltal, de rettenetesen megbontotta a közösséget. És a közösség tagjai mondják el azt, hogy lehet, hogy ezt nem is kellett volna, mert hogy sok ellenség született azóta, egymásnak feszülnek emberek, ugye akikkel a holland társaság közelebb volt, megbízta őket a faluban bizonyos dolgokra, akkor a másik tábor, aki nem volt annyira közel a segítőkhöz, haragudni kezdett, és ebből adódó konfliktusok születtek. Tapasztalsz ilyet, vagy tapasztaltál ilyet az afrikai közösségben, ahová eljutottatok, hogy tud ez így működni, hogy a legjobb szándék ellenére is rosszat tesz az ember?
Igen, van erre is példa, főleg az a lány mesélte, aki úgy hosszabb ideje ott van, hogy azért van egy ilyen koncepció, hogyha fehér ember vagy, akkor biztosan gazdag, és akkor kell legyen pénzed, hogy mégis nem tudsz mindenkinek adni. Viszont az árvaházban ott nem, tehát ott például...
Ott ismerik, hogy...
Igen, és ott nagyon közösségben gondolkodnak, tehát ha valaki kap valamit, akkor azt megosszák. Kaptak, mit tudom én, cukorkát, csokit, eltörték, megosztották, hogyha éppen nem úgy jutott valakinek, vagy nem egy formán, hogy félretette a testvéreinek, tehát nem az volt, hogy akkor az csak az enyém. Itt inkább a felnőtteknél van ez a konfliktusos helyzet, hogyha, meg főleg, hogyha pénzadományról van szó, akkor tényleg ez van, hogy akkor fehér emberek jönnek a muzunguk, mert úgy hívják a fehér embereket, ami másképpen barna embert jelent, és akkor van pénzük. És ez például az ilyen kézműves szuvenírboltokban tapasztaltuk, hogyha mi mentünk be, akkor nekünk ilyen 15-szörös áron adtak el mindent.
Bocsánat, hogy én ezekre a negatív előjelű dolgokra kérdezek
ez
rá,
a
csak is szeretnénk látni tényleg, hogy mi az, ami van, mert ugye hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy bárhová megyünk, mi mindenhová a jót akarjuk vinni, és a jót is visszük tulajdonképpen, de hogy ennek mi a másik oldala.
És Szidi, te mit hoztál el, vagy mondjuk mivel lettél több az ottani élményektől, milyen életérzés fogalmazódott meg, ha egyáltalán ugye tudtál még erre is figyelni a mindenben?
Két dolog jut megint eszembe, az egyik a lelassulás, van nekik egy mondásuk, ez a polle-polle, ami azt jelenti, hogy nyugi, lassan-lassan, és együtt, tehát hogy ez a együtt megyünk, lassan megyünk, nem sietünk sehova, aminek nyilván szintén két oldala, tehát ez átmehet egy ilyen negatív előjelű történetbe, hogy akkor túl lassan, és nem számít semmi, se picit ilyen nihilistán, de ennek a pozitív hozadékát próbálom hát beültetni a hétköznapi tapasztalatokba, és ez a nem aggódni a holnap felől. Ma vagyunk, ma élünk, aztán, hogy holnap mi lesz. Persze ez nem azt jelenti, hogy felelőtlenül, csak egyszerűen nyugisan, és együtt, és nem egyedül. Másik meg ez a, van egy másik mondás, az, hogy sosem fölötted, sosem alattad, hanem mindig melletted. És ezt tényleg megtapasztaltam ott, hogy nem ez a leuralás, vagy nem az, hogy külön, egyedül csinálok valamit, én megvalósítom magam, és akkor a többiek nem érdekelnek. Hanem aki mondjuk elmegy, és van egy sikertörténet egy ilyen árvaházban, mindig visszamegy, és mindig segíti a közösséget, és ezt nagyon szép látni.
Ez nagyon tetszik nekem. Te tudtad építeni, ugye tudjuk róla, hogy verseket írsz, és festegetsz is időnként. Tud ez tápláló lenni az alkotásaid számára, mindaz, amit megtapasztaltál?
Abszolút, most pont tervezek egy Afrika sorozatot, úgy az írásban, mint a festésben, nagyon tetszettek ott a színek, ez a színes világ, ez a varázslatos világ, és akkor ezt szeretném valahogy visszaadni, valahogy megteremteni magam számára is itthon.
ahogy beléptél hozzánk a stúdióba, mondtuk, milyen szép a fülbevalód, és mondtad rögtön, hogy Afrikából van, tehát miből készül? Kókusz?
Kókuszhéjból, igen, kókuszdiónak a héjából, egy kézműves nénitől. Rengeteg gyönyörű, szép ékszereket készítenek gyöngyből, karkötőm is onnan van.
15-szörös áron vetted meg?
Hát végül nem is tudja. Igen, nem tudom, de nagyon örülök neki, egy kis Afrikát így magammal hozhattam.
Rusu Szidi, nagyon köszönjük neked, hogy itt voltál, és hogy elhoztál nekünk is egy keveset Afrikából. Mi visszavárunk téged.
Köszönöm szépen.
Köszönjük, hogy melletted lehettünk.